Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a 113. Zsoltárból olvassuk. A 113. Zsoltárban ezt olvashatjuk. Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Úrnak szolgái! Dicsérjétek az Úrnak nevét! Áldott legyen az Úr neve mostantól fogva és örökké. Napkelettől fogva napnyugatig dicsértessék az Úr neve. Felmagasztaltatott az Úr minden pogány nép felett, dicsősége túl van az egeken. Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, aki a magasságban lakozik, aki magát megalázva tekint szét menjen és földön, aki felemeli az alacsonyt a porból, és a szűkölködőt kivonsza a sárból, hogy odaültesse őket a főemberek közé, az ő népének főemberei közé, aki beülteti a meddőt a házba, mint magzatoknak anyját, nagy örömre. Dicsérjétek az Urat! Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát közöttünk. Most gyertek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által engedve a bibliai felszólításnak dicsérni szeretnénk téged ma is. Dicsérni, dicsőíteni és magasztalni. Köszönjük néked, hogy te vagy ennek a világ mindenségnek a hatalmas Istene. És köszönjük néked, hogy mégis törődsz ezzel a világgal, amelyik fellázadt ellened, az emberrel az élén. Köszönjük, hogy magadat megalázva tekintesz szét a földön. És köszönjük, hogy odáig mentél, hogy eljöttél erre a földre Jézus Krisztus által. Köszönjük néked, hogy általa is körültekintettél a földön. És köszönjük néked, hogy magadat idáig aláztad, sőt, a keresztfának haláláig aláztad Jézus Krisztusban, hogy megbékülj az embervilág, az egész teremtettség iránt, az ő véréért, az ő keresztjéért. Köszönjük néked, hogy te a hatalmas, a szerető Úr is vagy, aki érdekünkben cselekedted mindezt. És köszönjük néked, hogy ma is a te igéd által és lelked által körültekintesz a földön, és itt vagy így közöttünk is. Minket is megtekintesz, látod a szívünket, lelkünket, életünket. És köszönjük néked, hogy ahogy régen fölemelted a nyomorultakat, a bűnösöket, az elesetteket, úgy ma is ugyanezt cselekszed. Kérünk téged, hogy közöttünk is cselekedd meg ezt. Segíts, hogy nagy örömre juthassunk, a te kegyelmed, a te szereteted elfogadva, a te hatalmadat imádva. Betöltesse a szívünket az igazi öröm, az igazi magasztalás. És kérünk téged, hogy hadd fakadjon fel minnyájunk szívében a mai istentisztelet után is, és közben is a te dicséreted. Hogy ennek jegyébe álljon a mi egész életünk, egész ténykedésünk. Köszönjük néked, hogy ma együtt lehetünk, köszönjük néked, hogy reát figyelhetünk. Kérjük, áld meg minnyájunk szívét, lelkét, nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve énekeljük a 370. énekünk második versét, a 370. dicséretünknek a második versét, ami így kezdődik. Te szentségnek új világa, igédnek vezérj útjára.
Thank you.
Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliumának 28. részéből olvassuk. Máté evangéliumának 28. részéből a 16. verstől a 20. versig. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, a hegyre, ahová Jézus rendelte vala őket, és mikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk lépve Jézus mondanékik, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap hallottuk, hogy annak idején Korintusban az ott élő pogány emberek szembesültek a Isten követeinek a szava által a megbékélés evangéliumával. Ebben hittek Isten segítségével, és amikor hittek abban, hogy Isten megbékélt irántuk a Krisztus áldozatáért, akkor ők lezártak egy életszakaszt, és elkezdtek egy új életszakaszt. Immár nem a személyes Istennel szembe állva, hanem a személyes végtelen Isten oldalán kezdtek el egy új életet. Aki immár megbékélt irántuk, és akit most már nem kell az ellenségüknek tekinteni, és aki nem tekinti őket az ő ellenségeinek. Ahhoz, hogy ez a régi, hogy mondjam, Istennel szembeálló, vagy Isten nélkül való életük lezáruljon, és az új elkezdődjön, ahhoz hallaniuk kellett a megbékélésnek az evangéliumát. Ezt a rendkívül fontos öröm üzenetet. Ma azonban nem azt szeretném kutatni, hogy ők pontosan mit hallottak, nem a megbékélés evangéliumának a lényegét, amit múlt vasárnap volt alkalmam elmondani, hanem inkább azt mutatnánk, hogy pontosan Pál apostol és a munkatársai miért hirdették a megbékélésnek az evangéliumát. Mi indította őket arra, hogy ezt vigyék és mondják az embereknek. Abban a világban járjanak, és ott a zsidókhoz menjenek, és aztán a pogányokhoz menjenek, és mindenhol ugyanarról beszéljenek, a megbékélés evangéliumáról, Istennek erről a drága üzenetéről, ezt fejtegessék, ezt magyarázzák. Mi vitte őket arra, hogy ezt elmondva utána még az embereket arra hívják, mind zsidókat, mind nem zsidókat, hogy higgyenek is ebben az üzenetben, és térjenek az ő irántuk megbékélt Istenhez. Higgyék el, hogy Jézus az, aki megbékéltette Istent irántuk. Ragadják meg Krisztusnak ezt a mérhetetlen jelentőségét, és ők is béküljenek Istenhez, és az élő Istennel kezdjenek el egy... Miért csinálták ezt Pálék? Hogy nem csak, hogy megtartották volna maguknak ezt a jóit, hanem mentek, és mondták, és befogták a szájukat, de utána megint kinyitották a szájukat, és nem lehetett őket elnémítani. Nos... Először is, testvérek, azt szeretném a szívetekre érezni, hogy a missziói szolgálatnak a legfontosabb motivációja az, hogy ők meglátták az Úr Jézusnak a dicsőségét. Ez az első dolog, amiről szeretnék veletek beszélni. Tehát azt látjuk, hogy ha visszamegyünk Pál apostoltól az első tanítványokhoz, a felolvasott igében pont az történik, hogy az Úr Jézus Krisztus oda rendelte őket egy hegyre, Galileába, a feltámadása utára, és a tanítványok oda mentek, és Jézus pedig megjelent nekik, és mint egy felragyogtatta előttük az ő dicsőségét, az ő nagyságát, az ő fényességét, hogy így mondjam. Személyét a maga jelentőségében megmutatta nekik. Az az igazság, hogy ezek a tanítványok már korábban is, tehát amikor még Jézussal jártak, Jézus megfeszítése előtt, már akkor is látták Jézusnak a fenségét, a dicsőségét. Látták azt abból, amikor meggyógyított embereket. Látták, amikor halottakat támasztott. Látták, amikor tanított. minden szavát, minden cselekedetét az Úr Jézusnak átjárta valami az ő mérhetetlen isteni fenségéből. Aztán meglátták a dicsőségét a feltámadás után itt a Galileai hegyen is. Mert látták, hogy ez a Jézus, aki a keresztfán meghalt, ez most itt van előttünk élő, testi feltámadott valójában. Tehát ő legyőzte, mint egy a halált, és hatalmasabb lévén a halálnál, tulajdonképpen mindenkinél hatalmasabb, és azt mondja nekik ez a Jézus, hogy néki adatot minden hatalom menjen és földön, ő a világnak tulajdonképpen a királya, a világ mindenségnek az irányítója tulajdonképpen. Jézus, tehát, hogy így mondjam, a maga nagyságában, maga dicsőségében megmutatta magát a tanítványoknak. Ha Pál apostolhoz térünk, megint egy pillanatra vele is mi történt, amikor ment a damaszkuszi úton, azt olvassuk a Bibliában, hogy egyszer csak nagy hirtelen fény sugározta körül a mennyből, ez nem más, mint Jézusnak a dicsősége, és ebből a fényből hallotta magának Jézusnak a hangját, aki azt mondja, hogy engem üldözöl, és én vagyok az a Jézus, akit te üldözöl. Én vagyok ez a mérhetetlen világosság, ez a mérhetetlen hatalom és irgalom is, ami most itt veled szembe jön a damaszkuszi úton, mielőtt még meggondolatlanságot tennél, és különben is nagyon nehéz neked ez az ellenem való harcolásod. Nekem veled más terveim vannak. De Pál szembesül Jézusnak a dicsőségével. És az apostol itt a földre hull, és illetve hát akkor még nem apostol, de ezután már apostol, miután szembesül Jézusnak a dicsőségével. Azt mondanánk tehát, hogy se a tanítványok, se Pál nem lettek volna soha misszionáriusá, nem mentek volna soha világba, és nem hirdették volna a megbékélés evangéliumát, ha nem látták volna a meghalt és feltámadott Jézus, mint Isten fia, mérhetetlen fenségét, mérhetetlen dicsőségét, jelentőségét, súlyát. Abban, hogy ők ezt megláthatták, megérthették, abban nem nekik volt szerepe, hogy így mondjam, ez nem az ő erőfeszítéseiknek az eredménye volt, nem a tanítványok csikarták ki, hogy Jézus megjelenjen nekik a maga dicsőségébe, és nem a Pál csikarta ki Jézusból, hogy megjelenjen neki a maga dicsőségébe, hanem tiszta kegyelem volt, tiszta szeretet volt az Úr Jézus Krisztus részéről, hogy a tanítványoknak is megmutatta a dicsőségét, meg Pálnak is megmutatta a maga dicsőségét. Hogy lássák őt, a fényest, a nagyszerűt, ahogy Adi mondotta volt. Lássák őt, aki meghalt a bűneikért, de feltámadta megigazolásukért. Lássák őt, akinek adatot minden hatalom menjen és földön, és egészen kikristályosodjon előttük, hogy Jézus az, akinél nincs nagyobb, nincs fenségesebb, nincs dicsőségesebb személy az egész világ mindenségbe. Ezt őnekik Jézus kegyelemből kijelentette, és őnekik ezt el kellett hinniük. Nehogy azt higgyük, hogy ezeknek az embereknek nem kellett elhinni, mert ők úgymond látták a testi szemeikkel is, amit lát az ember, azt nem kell, hogy elhiggye. Nekik is el kellett hinniük. Erre utal az a kis megjegyzés, hogy még a Galileai hegyen is voltak némelyek, akik kételkedtek. Kételkedtek, mert nem bírták szinte feldolgozni ezt a valóságot, ezt a csodát, de azért ezek is leborultak a többiekkel együtt. Túltették magukat ezen a kételkedésen. Jézus valóban feltámadt, Jézus valóban dicsőséges, Jézus valóban Úr az Atyaisten dicsőségére. És itt mi hozzánk térve egy picit, testvérek, hogy velünk is az Úr Jézus hasonlóképpen cselekszik. Velünk is, nekünk is megmutatja a dicsőségét. Nem úgy, mint az apostoloknak, nem úgy, mint Pálnak, hanem nekünk, testvérek, itt a Bibliában. Az ő szent lelke által. Nekünk innen ragyog fel az ő fensége, az ő dicsősége, hogy olvassuk a Szentírást, és kutatjuk a Szentírást, hogy belemélyedünk a Szentírásba, hogy magyarázzák nekünk a Bibliát, akár én, vagy bárki más, ha jól magyarázza. Akkor abból felragyog nekünk az Úr Jézus a maga mérhetetlen jelentőségébe. Itt mutat rá nekünk az ő saját keresztfájára, a Golgotai keresztre. És azt mondja neked, és nekem, nézd, ez az én dicsőségem. Az az én dicsőségem, hogy ott és akkor megbékéltettem irántad az Atya Istent, aki azóta békességgel közeledik te hozzád, az ellenségéhez. Ez az én dicsőségem, hogy ezt az Istent, akinek te semmit nem tudtál volna adni, hogy megbékéljen irántad, hogy megbocsásson neked, ezt én megbékítettem irántad, az én áldozatommal, amit nem kell ismételni, nem kell újra bemutatni, amire vissza kell emlékezni, és amit el kell hinned. Értem, szeret téged az Isten, téged, aki olyan ember vagy, amilyen. Istentelen ember vagy, aki az ő törvényét ezerszeresen megszeged gondolataidba is, szavaidba, motivációidba, indulataidba, cselekedeteidbe, a hajad szálainál többek a te nyomorult bűneid, és mégis hozzád megbocsátással és szeretettel fordul az Atya, és én ezt én értem el az én Golgotai keresztemen. Ez az én dicsőségem, és az az én dicsőségem, hogy feltámadtam a sírból. Nézd az üres síromat, itt van a Bibliában leírva, hogy Jézus feltámadta alából. Nézd meg az én üres síromat, ott van a halál legyőzve, letaposva. Az a törvény, amit senki nem tud, te se tudsz legyőzni, senki nem tud legyőzni a világba. Hiába harcolunk a tudomány minden eszközével a halál legyőzésért, és az életünknek megörökítésével, most értsétek jól. Hiába, hiába én győztem le a halált egyedül, és nincs ebben párom. Én vagyok a leghatalmasabb személy, aki ezen a sötét törvényen győztem. Látod ezt az én dicsőségemet? Innen látjuk, mi is innen látjuk. Az igéből látjuk. Felragyogtatja magát nekünk Jézus testvérek, amikor azt mondja, hogy énkem adatot minden hatalom menjen és földön. Ő mondja, nem mi mondjuk róla, nem emberek találták ki, ő mondja saját magáról. És hogyha nekünk is Jézus kijelenti így a maga dicsőségét, mi is mit tudunk tenni? Vagy elhisszük, vagy nem hisszük. Vagy elhisszük, vagy nem hisszük. De minden esetre jó tesszük, ha elhisszük. Hogy ő az, akinek magát mondja. És ezt nem mi csikarjuk ki tőle, hogy így megjelentse magát nekünk, hogy így kijelentse magát, hanem ez az ő tiszta kegyelme irántad, irántam is. Hogy láttatja velünk a dicsőségét. Milyen áldás ez, milyen kegyelem ez. És mennyire fontos ez. Mennyire fontos ez, testvérek. Emlékezzetek vissza csak Mózesre, hogy amikor hozta ki Izrael népét Egyiptomból, akkor megáll egy pillanatra, és azt mondja Istennek, hogy ha te nem jössz velünk, akkor nem megyünk egy lépés se tovább. Mert a puszta elnyel minket. Nem érünk soha oda az ígéret földjére. Ha te nem jössz velünk, akkor nem megyünk sehova. Kérlek, mutasd meg nekem a te dicsőségedet. Mert látni akarom a te dicsőségedet. És Isten megmutatja neki a dicsőséget, és Mózes azután föl kell, és vállalkozik a lehetetlenre, és vezeti Izrael népét az ígéret földje felé. Mutasd meg nékem a te dicsőségedet. Ez volt már az ő kívánsága is, és amikor meglátta, milyen erőt nyert, hogy tudott tovább menni a munkába. Nekünk is, testvérek, Isten ugyanaz a kegyelmes Isten. Nekünk is megmutatja a dicsőségét. Fölragyogtatja előttünk Krisztus a maga fenségét, jelentőségét. Ezt szeretném aláhúzni. Először is. A második pontra kanyarodva. Az Úr Jézus, testvérek, azért mutatta meg az ő dicsőségét a tanítványoknak, majd Pálnak is, hogy ezek az emberek leboruljanak előtte és imádják őt. Ugye olvassuk itt ezt a kis rövid megjegyzésnek, tűnik szinte, hogy elsikkad, hogy és leborultak előtte a tanítványai. De Jézus azért mutatta meg a dicsőségét, hogy leboruljanak előtte, a leborulás pedig az imádatnak a kifejezése, kifejeződése. Imádták őt. És Pál apostol is odáig jutott, a damaszkuszi úton még nem tudta ezt megtenni, de egy pár napon belül, végig tusakodva magába ezt az egész dolgot, ő is eljutott oda, hogy elkezdte imádni Jézust, és Jézus már azt mondja a szolgájának, akit hozzáküld, hogy menj el oda hozzá az Egyenes utcába, mert imádkozik, imád engem. Pál is imádta Jézus, testvérek. Jézus azért jelenti ki magát, hogy az emberek a szívükben, ezek az emberek a szívükben, és utána a szájukkal is imádják őt. Imádják őt a maga fenségében, látva maguk teremtményi, törékeny voltát és bűnösségüket is. De imádják őt, mint megváltó urukat. Vajon, testvérek, kérdés, miért dicsőíti elétek magát Jézus, az ige által, az ő lelke által? Miért dicsőíti meg magát? Azért dicsőíti meg magát előttünk, testvérek, hogy mi is a szívünkbe és a szánkkal is elkezdjük őt imádni. A szívünkbe és a szánkkal is elkezdjük őt imádni. Azért mutatja meg, hogy ő a teremtett mindenség központja. Azért mutatja meg nekünk, hogy ő a megváltó. Azért mutatja meg, hogy ő az, akinek a kezében van a teljhatalom az egész mindenség fölött. Azért mutatja meg magát a maga tökéletességébe, a szentségébe, igazságába, szeretetébe, jóságába, irgalmasságába, hatalmasságába. Azért mutatja meg, hogy szívünkben és szánkkal leboruljunk előtte, és imádjuk őt. Imádjuk őt, testvérek. Ez az ő nagy célja, testvéreim. Ezt vajon jogtalanul követeli Jézus? Jogtalanul követeli? Nem, testvérek, ő az egyedüli, aki jogosan követeli ezt. A gyerekem nem követeli jogosan, hogy imádjam. Az irodalom, vagy a filozófia, vagy a pénz, vagy a zene, vagy a nem tudom én micsoda, nem követeli jogosan, hogy őt imádjam, és ő legyen a legelső és a legfontosabb nekem. Egy valaki van, aki ezt jogosan követeli. Ez a világmindenség ura. Ez Jézus. Ő jogosan követeli, és jogosan munkálja bennünk. Azért ragyogtatja föl előttünk, hogy imádjuk őt. És az az igazság, testvérek, hogy mi akkor kezdjük el valóban imádni Jézust, amikor ez megtörténik. Tehát amikor ő felragyogtatja nekünk magát. Az imádat nem úgy van, hogy én hozzáfogok, akkor nincs jobb dolgom, hozzáfogok, hogy imádjam az urat. Így nem lehet. Hanem úgy van, hogy először is az embert megragadja Jézusnak a fensége, ott belül. Leírhatatlan dolog ez, testvérek. De megragad minket. Felfogjuk az ő mérhetetlen fenségét, a szeretetét, amit a kereszten mutatott meg, a hatalmát, amit a sírjából kikelésében mutatott meg. Felfogjuk a maga tökéletes személyiségét, felfogjuk a maga páratlan jelentőségét, a maga páratlan pozíciójába, felragyog nekünk a Krisztus. És ugyanakkor az ő fenségének a tükrébe, mint egy az ő fényébe, mint egy vele szemben állva, felfogjuk a magunk nem csak teremtményiségét, hogy mi egy szinttel jóval lejjebb vagyunk ő nála, mert ő a teremtő, mi meg itt vagyunk lent, mint teremtményei, hanem még lejjebb vagyunk, mert mi még bűnösök is vagyunk, akik nem átallottunk megvetni őt, és nélküle élni az életünket, és lázadni ellene, és nem hinni benne, és nem bízni benne, és nem szeretni őt, hanem magunkat szeretni, magunkban bízni, magunkat megvalósítani. Miközben ő az, aki meglátom magamat, mint bűnös, kegyelemre szoruló teremtményét. És testvérek, ez egy eléggé összetöri az embert. Pál apostolt is összetörte ott a damaszkuszi úton. A tanítványok is leborulnak, a földre esnek Jézus előtt. Ez nem olyan egyszerű dolog, nagyon is megrázó dolog. Érzelmileg is, értelmileg is, minden szempontból az embert megdöbbenti az, hogy kicsoda az Úr, amikor meglátom, meg meglátom, hogy kicsoda vagyok én. Minden esetre ebben a helyzetben fogantatik meg az ember szívébe, az ember lelkébe, az, hogy egyszer csak azt mondja, magába mondja, majd utána a szájával is mondja, de először magába mondja, hogy ez a Jézus mindenkinél hatalmasabb. Az én számomra is. És csodálom, hogy nem küldött engem már régen a pokolba, hanem még mindig a szeretetével kínál meg, és még mindig hív, hogy legyek az ő követője, és azt mondja nekem, hogy megvannak bocsátva a bűneim, és azt mondja, te tényleg légy a követőm. Szóval az ember valahogy, testvérek, a szívébe eljutod, hogy egyszer csak leborul az Úr előtt, az Úr Jézus előtt, mint bűnös teremménye, és gondolatban megfogalmazza, hogy én ez vagyok, és te pedig az vagy. és aztán valahogy ez a gondolatok szintjéről kilép a szavaknak a szintjéről, és az ember imádkozni kezd, imádkozni, nem betanult imádságokat mondogat, hanem a szívének a gondolatait mondja el Jézusnak, és megfogalmazva, hogy mostantól te vagy az én szívemnek, életemnek is, nem csak a mindenség központja, hanem az én szívemnek, az én életemnek is a központja, a centruma. És mostantól nem én akarok állni a életem, saját életem középpontjába, és nem az én dicsőségem, meg az én önmegvalósításom, meg az én nem tudom micsodám, nem magam körül akarok egoista és hiú módon forogni a továbbiakban, hanem egyedül körülötted akarok forogni, Jézus. És azt akarom, hogy az legyen az életembe és az életemből, amit te akarsz. Te akarsz. Valahogy testvérek, ez a Jézus dicsőségének a felragyogása előttünk valahogy ezt célozza. Értitek, hogy leboruljunk előtte a szívünkbe, és aztán a szánkban is elkezdjük dicsőíteni, magasztalni, imádni őt. Imádni őt, testvérek. Amikor aztán ez a dolog megtörténik, akkor valami olyasmi történik, testvérek, hogy az ember úgy érzi, hogy a helyére talált. Vagyis ne arra gondoljatok, hogy ez valami nagyon kényszeredett, valami nagyon borzasztó dolog, hogy Jézus előtt leborulok és őt imádom. Nem, az nem szokott minket zavarni egyébként, hogy a pénzt imádjuk. Az nem zavar, meg hogy önmagunkat imádjuk, meg ezt, meg azt a bálványt imádjuk, az egyáltalán nem zavar minket, bár a bálványaink tönkretesznek és kiszipolyoznak minket. De attól, hogy Jézus előtt leboruljunk, valamiért félünk. Úgy gondoljuk, hogy ez van zsenánt, hogy én leborulok valakért, és imádom, és ez a valaki pont Jézus. Mondom, mással kapcsolatban nem zavar, csak Jézussal kapcsolatban. Ott nagyon zavar. Tehát, hogy ezt megtenni, hát ez méltóságomon aluli, mekkora folt esik az én büszkeségemen, hogyha ezt megteszem. És miközben az embertestvérek ezen, hogy gondolkozik, hát úgy el is idegenedik ettől a gondolattól, újra elidegenedik, hogy ő Jézus előtt leboruljon, pedig, ha Jézus előtt leborulunk, megtaláljuk az igazi boldogságot, az igazi békességet. Jézus imádatában, testvérek, az ő előtte való hódolásban, az ő fenségének, a szeretetének, a hatalmának, a jelentőségének az elismerésében, vagy elismerésekor adja meg nekem, nekünk azt, amit mindenhol keresünk az életben, és nem találunk sehol. Az üdvösséget, a boldogságot, a megváltást. Ekkor találjuk meg az ő imádatába, testvérek. Az ő imádatába. Nem kellett ő félnünk, ami a boldogságunknak a titka. Akik tudják, akik ezt átélték, azok megerősíthetik, ezt minden bizonyságtevő meg tudja erősíteni. Én azért vagyok boldog embert, mert Jézus dicsősége felragyogott előttem, és rábírt arra engem, hogy megalázkodjak előtt, és elkezdjem őt imádni, és magamat háttérbe tegyem. Másod, harmad, nyolcadrangú kérdés vagyok én. Ő az első. Az ő gondolatai, az ő érzései, az ő tervei, az ő akarata, az az első, aztán utána majd valahol jövök én. Ő éri el, és azóta, és ő éri el, ma is ő éri el, és a világ végéig ő fogja ezt elérni, és amikor eléri, akkor megtaláltuk a boldogságunkat ő benne. Ezért az imádat, testvérek, az a legboldogabb dolog. Az a legboldogabb dolog egy hívőnél. A legörömtelibb dolog, amikor mi imádjuk őt. Ennél nincs szebb dolog, testvérek. És azt hiszem, hogy a sátán éppen ezért akarja ezt elszedni tőlünk. Ha már hívő emberek lettünk, és Jézus imádó életünk, és porba omoltunk, és porba feküdtünk a mi Urunk előtt, akkor a sátán onnantól azt akarja, hogy ezt megszüntesse, ezt felszámolja a szívünkben, az életünkbe. Mindig erre törekszik. Márta és Mária példájára gondoljatok, hogy Jézus meglátogatja őket. Mária mit csinál? Leül Jézus lábaihoz, nézi az Urat, hallgatja az Urat. Abba a csöndben ott imádja Jézus, Jézus beszél. És minden, amit Jézus mondott, az mindben az ő dicsősége ragyogott. Mária elmerült Jézus dicsőségének a szemlélésébe. Jézus csodálta. Nem csak úgy ültött, azt akkor lézett nagy bambán. Csodálta Jézust. Közben Márta, a testvére, ugye vendégek vannak, sütni kell, főzni kell, Mit te mit ücsöröksz itt? Ja, nem szólt semmit, csak fortyongott magába. Mit ül ez itt ugye Jézus lábainál? Amikor itt munka van, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, ide kell rohanni, oda kell rohanni. Csinálta a nagyon fontos dolgot, nagyon csinálta, nem is mondta neki senki, hogy ne csinálja. Csinálta ő, meg tényleg fontos volt, amit csinált, csak nem volt fontosabb, mint Jézus. És amikor már nem bírta magába tartani, mert miközben ő szolgált az Úrnak, ugye, aközben majd szétvetette a düh, mert haragudott a testvérére, meg másokra is, már mindenkire haragudott, csak magára nem, akkor végül már végül oda megy Jézus, és mondd meg neki, hogy ő is szolgáljon. Most már Jézus, most már küld el onnan magad elől. És akkor Jézus, érdekes ez azért, ugye, hogy Máriának a pártját fogja. És megmondja, hogy ő, fontos dolog ez, amit te csinálsz, Márta, de ő a jobb részt választott, ami nem vétetik el tőle. Értitek, hogy ez a Márta valahogy fontos dolog főzni is, meg nem tudom micsoda, meg szolgálni az Úrnak ebbe-abba, de annál fontosabb dolog, hogy leüljünk az Úr Jézus lábaihoz, és imádjuk őt. Fontosabb dolog minden szolgálatnál, lelkészi szolgálatnál, a takarító szolgálatnál, az utcaseprő szolgálatnál, a zenei szolgálatnál, mindennél fontosabb, hogy imádjuk előtte Jézust. Nehogy már a szolgálat lépje Jézus imádata helyére, mondva, hogy most mi neki szolgálunk, csak éppen az imádatába valahogy lemaradtunk. De Sátán pont ezt akar, hogy lemaradjunk. Hogy ne gyakoroljuk, hogy ne csodáljuk Jézust, hogy ne imádjuk Jézust, hogy ne üljünk az ige előtt, hogy ne hallgassuk az igét, hogy rohanjunk, hogy menjünk, hogy csináljuk, hogy kapkodjunk idegesen, felszínesen. Ja, imádkozunk is persze. De ott se tudunk nyugodtan ülni, mert már rohannánk, nem tudom hova, mert a fejünk már ott van, hogy oda fog sülni a hús. Meg nem tudom, mi fog történni, ugye, ha most mi itt ülünk még sokáig. Mert a fejünk nem az Úrnál van. Pont a Sátánnak ez a célja, ne ott legyél. Ott közelében rohangálhatsz egy kicsit, csak ne imádd. Legyél ideges azokra, akik imádják. Rángasd ki őket is az imádatukból. Ne hagyd őket nyugodni az Úr előtt. Ne hagyd őket csodálni az Urat, mert az egy fölösleges dolog, mert az egy mellékes dolog. Pedig nem az a mellékes dolog, hanem az, amit csinálsz. Az a mellékes dolog. Az örökké valóság szempontjából is, meg a földi valóság szempontjából is az a mellékes dolog. Az első és legfontosabb az Jézus imádat, amiben megtalálja a hívő a maga boldogságát és örömét, nem magába, hanem az Úrban találja, meg az Úr imádatába, az Úr csodálatába, az Úr előtti hódolatba. És hogyha talán még egy dolgot ezzel az imádattal kapcsolatban, mert ez nagyon fontos, hogy az imádat nem merül ki abban, testvérek, soha nem merül ki abban, hogy Jézus előtt ülök és csodálom, hanem ebből következik a hívőnek a szent életvitele. A szent életre való törekvése. Itt ez a forrásvidéke a szent életre való törekvése, az Úr akarata keresésének a hétköznapi életemben. Én annak akarok engedni, aki az, aki. Értitek? Aki elbűvölt engem, akinek teljesen a varázs körébe estem, hogy így mondjam, idézőjelbe téve. Akinél nincs fontosabb, én az ő akaratát keresem, hát mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Kérdezi Pál rögtön. És keresik a tanítványok is, hogy mit akar tőlünk az Úr a hétköznapi életünkbe. És a hívő ember mind a mai napig, testvérek, aki imádja az Urat, az keresni fogja azt, hogy mit akar ez az Úr, akit én imádok. Engedelmesség az ő akaratának, a megértett gondolatoknak, a megértett szavaknak, a megértett akaratnak. Alávetem magam, és elkezdek engedni. Nem azért, mert az egyház azt mondta, hogy engedelmeskedjél. Meg egy hívőnek illik engedelmeskedni. Meg ez olyan fontos dolog, hogy ha nem engedelmeskedsz, akkor kapsz a fejedre akkorát az Istentől, hogy arról kódulsz. Nem. Hanem, mert én imádom Jézust. És érdekel, hogy mit akar. Az, aki engem boldoggá tett. És akinek egyébként a szavának való engedelmességében is megtalálom a boldogságomat. Az engedelmességben is megtalálom a boldogságomat, ugye? Valahányszor konkrétan tudunk a családba, a viszonyainkba, a beszélgetéseinkbe, a cselekedeteinkbe engedni annak, amit innen megértettünk, a mindig boldogok vagyunk benne. Akkor vagyunk boldogtalanok, amikor nem engedelmeskedünk. A bűn mindig boldogtalanná tesz. A szent cselekmény, az mindig boldoggá teszi a hívőt. Felszabadultá teszi. Megtalálom a boldogságomat az engedelmességbe, ha Jézus imádója vagyok, és így az engedelmes életvitel a családomba, a munkahelyemen, a pénzügyeimbe, mindenbe, a Jézus imádatának a próbaköve, ha valóban imádod Jézust, engedni fogsz neki. És ebben leszel, ebben is boldog leszel. Na, ennyit Jézus imádatáról. Tehát azért ragyogtatja föl előttünk a maga dicsőségét, a maga nagyságát, szeretetét, hatalmát, tökéletességét, páratlan pozícióját a mindenségbe, azért, hogy minket arra rábírjon, de senki nem bír minket rá, magunkat se tudjuk, és ember se bír rá, de ő rábír vinni minket arra, hogy magunkat megalázzuk, rászorulónak valljuk, megragadjuk őt, elkezdjük a szívünkben is, a szánkkal is imádni, megtaláljuk benne a boldogságunkat, és a neki való engedelmességbe is megtaláljuk az életünk kiteljesedését és boldogságát. És miután megtörténik az, hogy mi elkezdjük imádni Jézust, ezek után azt mondja, na most menjetek, és tegyetek tanítványokká minden népeket. A misszió ezután következik. Most menjetek. Értitek? Enélkül nincs küldetés. Pálnak sincs küldetés, a tanítványoknak sincs küldetés. Senkinek nincs, Ézsaiásnak sincs küldetés, Ezékiel prófétának sincs küldetés. Csak miután imád, utána van küldetés. Menjél missziózzá. Ez a missziónak, testvérek, a hajtó ereje az imádat, amiben megnyilvánul az ember Jézus iránti szenvedélyes hódolata. Utána jöhet a misszió. Utána prédikálhatsz, te is, meg én is. Rám is vonatkozik. Utána prédikálhatok. Előbb imádnom kell, majd utána prédikálhatok. Egyetlen misszionárius, egyetlen ember se fog felkiáltani a világba, hogy ó népek, jöjjetek és hódoljatok a mi Urunknak, ha előtte ő maga nem hódol az Úrnak, ha ő maga nem imádja az Urat. A misszió azzal kezdődik, hogy Jézus megdicsőíti magát, rávesz minket az imádatára, és miután imádjuk, azt mondja, most menj, és hirdesd az én nevemet atyám fiainak, atyám fiaidnak, testvéreidnek, embertársaidnak. Ez nagyon megdöbbentő, testvérek, amikor vannak emberek, és vannak lelkészek is sajnos, meg papok ezek között is, akik úgy prédikálnak Istenről, meg Jézusról, hogy közben nem látták soha az ő dicsőségét, nem ejtette őket rabul Jézus Krisztus, nem lettek az ő imádóivá, értitek? És mégis róla beszélnek. Szóval ez valahol érződik is, meg is érződik, tudjátok. Említettem itt már valakinek, hogy Einsteinnek volt egy nagy szakértője, Charles Misnernek hívták, nagyon, nagyon jól mozgott a relativitás elméletbe, és jól ismerte így Einstein magát is, mint személyiséget, és egyszer megkérdezték tőle, hogy szerinte az Einstein miért volt olyan szkeptikus az egyházakkal szembe, a keresztény egyházakkal szembe. És ezt válaszolta ez a Misner, hogy az univerzum szerkezete az lenyűgöző, és nem tartotta Einstein magától értetődőnek. És Einstein nem sokra tartotta a szervezett egyházakat, noha ő maga egy alapjába véve vallásos ember volt, de azt, amit a lelkészek Istenről mondtak, azt úgy értékelt, hogy ezek az emberek káromolják Istent, mert lekicsinyítik. Káromolják az Urat. Ő a természetben egy sokkal nagyobb fenséget érzékelt, értitek? A természettudós, a természetben egy nagyobb fenséget érzékelt, mint amikor bement a templomba, és meghallotta a lelkészeket. A lelkészek szavából egy kisebb Istent látott, mint amit ő látott, mint akit ő látott a tudomány által. Na hát ez aztán mindennek a csimbora szója, ugye? Tehát hol kellene az Isten nagyságának felragyognia, ha nem a templomba, ha nem a szószéken? Hol kéne az Úr dicsőségének felragyognia, ha nem itt? És akkor bemegy a templomba egy ember, és ott áll, és a matematikában jobban látom Isten dicsőségét, vagy a fizikában, mint az igéből. Ezek az emberek, testvérek, akik nem látják Jézus dicsőségét, és nem imádják, nem is fognak róla tudni beszélni. Nem is beszélnek róla, mindenről beszélnek. Pszichológizálnak, a magyarság, a mit tudom én, micsoda, a szociológia, a politika, a nem tudom micsoda, mert van olyan prédikációk is, hogy nem lehet tudni, hogy pontosan miről is szól az egész. Hókusz-pókusz, de nincs semmi dicsőség, isteni dicsőség benne. És akiknél meg, testvérek, ott van ez, hogy imádat és Jézus előtti hódolat van a szívükben, mert látják az ő dicsőségét, azok mennek, és ott a szolgálatukból is kiérzik az emberek. Ó, bárcsak Einstein is hallott volna olyan prédikációt, amiből kicsendül előtte, felcsendül előtte annak a dicsősége, akinek a dicsőségéből csak egy kis szikrányit látott meg a természettudós szemével, vagy fejével, zseni fejével. Csak egy kicsit. Mert az igéből sokkal jobban ráragyogott volna. De nem jutott ilyen emberekhez, de sok ember olyan emberekhez jut, akik így szolgáltak. És azt mondja Pál apostol az első tanítványokról, az első keresztényekről, hogy mi, figyeljétek ezt a fogalmazást, Jézus Krisztus által vettük a kegyelmet és az apostolságot a hitben való engedelmesség okáért minden pogány népek között az ő nevéért. Az ő nevér, oda bigyezti a sor végére, az ő nevér, vagy úgy mondjuk az ő dicsőségért. Miért végezzük mi az apostoli szolgálatunkat? Az ő dicsőségéért, az ő nevéért. Azért, mert mi láttuk az ő dicsőségét, és imádjuk őt, és mi ezért a valakiért szállunk síkra, és ezért beszélünk nektek korintusiak, és rómaiak, és aténiek, és magyarok, és szegediek. Mert láttuk, és mi az ő dicsőségéért szállunk síkra. Láttuk, és imádjuk őt. Ugyanezt mondja, nagyon érdekes, ugyanezt mondja János apostol a János harmadik levelébe. Ott ír azokról az emberekről, akik járták az akkori világot, és tanítottak Jézusról. És róluk is azt mondja, hogy ezek az emberek a Jézus nevéért, a névért, így fogalmaz, a névért, ez Jézus, a névért mentek ki. Nem azért, hogy pénzt gyűjtsenek tőletek. Mert abban az időben sok ilyen vándor filozófus, meg vándor proféta gyűjt ment az ókori világba, és akkor ott prédikálgattak, meg tanítottak, hogy jó pénzt zsebeltek be az emberektől. És ez volt a tulajdonképpen itt céljuk, hogy jó megéljenek, jó teletömjék a zsebüket, luxusba éltek. Ma is vannak ilyen prédikátorok, hogy árkálnak, össze-vissza prédikálnak, jó teletömve a zsebük, már multimilliómosok, de ezek az emberek, mondja János apostol, nem ezért mentek, hanem az ő nevéért, a névért mentek. Aki foglyul ejtette őket, aki lenyűgözte őket, ezért a Jézusért mentek. Értitek? Ezt meg lehetett érezni, és mind a mai napig meg lehet érezni, hogyha valaki az Úr nevéért szásikra, rólatok is megérzi valaki, hogy te Jézus dicsőségét látó és imádó ember vagy, és így beszélsz róla, vagy úgy, mint aki soha nem láttad a dicsőségét. És soha nem imádtad, de mégis papolsz róla. Na, az a papolás. Ne papoljon itt mama. Meg papa. Maradjon már csöndben. Mit beszél maga? Nem, azon nem kell csodálkozni. Aki látja az Úr dicsőségét, aki imádja őt, azutána azt mondja, énekeljetek Istennek. Énekeljetek. Énekeljetek a mi királyunknak. Énekeljetek, mert az egész föld királya Isten. Énekeljetek bölcsességgel. 47. Zsoltár. Misszió. Jézus az ilyen embereket küldi el, titeket is, bennünket, engem is, ha imádjuk őt. Nos, ezt a három dolgot szerettem volna ma így elétek hozni, tudnélék a missziónak, amivel Pálék belecsaptak, belevágtak, mint egy abszolút lehetetlen, olyan, mint hogyha mondjuk, nem is tudom, Csészabó Bandit felküldenénk a Mont Everestre, tehát, vagy ő fogná magát, most én most fölmegyek a Mont Everestre, mert most olyan kedvem van. Na hát ez egy, meg ne sértselek, de ez egy lehetetlen vállalkozás, ugye? neked nem fog, mert nekem se fog menni, de neked még annyira se. De, mert nem a mi, ez nem a mi dimenziónk. Az se volt a tanítványok meg Pálék dimenzió, hogy neki megyünk egy pogány világnak azzal, hogy Jézust hirdetjük neki. Ez körülbelül ugyanolyan lehetetlen vállalkozás. De mégis neki mentek ennek. Miért? Mert látták Jézus dicsőségét. És imádták ezt a dicsőséges urat. És mentek, és nem tehették, hogy ne szóljanak. Hát mint a szerelmes férj vagy feleség, amelyik tele van a másikkal. És ha benyomnak rajta egy gombot, akkor nem tud másról beszélni, csak a másikról. Mert tele van vele. Hát ezek tele, az imádók tele vannak az Úrral. És mindig beszél, én is beszélnék még itt nektek 11-ig is, de most be kell fejeznem. Segítsen minket az Úr, hogy tényleg lássuk, megláthassuk az ő dicsőségét. És leboruljunk előtte, és ott is maradjunk előtte, és újra oda menjünk az imádatába. És aztán, ha kell, aztán majd szóljunk. Ott, ahol kell. Szóljunk. Amikor számot kérnek tőlünk a bennünk élő reménységről. Imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy megmutatod a te dicsőségedet a Biblia alapjai nekünk, és innen láthatjuk meg, hogy te vagy az, aki a kereszteden megbékéltetted az atyát irántunk egyetlen tökéletes áldozatoddal. És innen láthatjuk meg azt, hogy te feltámadtál a halálból, és ebben a világban a tied az utolsó szó, nem a halálé. És láthatjuk, hogy a te személyed ennek a mindenségnek a legelső személye, te vagy a legközpontibb személye a mindenségnek, és nem az ember, és nem mi, és nem más. Köszönjük néked, hogy újra és újra felragyogtatod nekünk egyéb sugarait is a te fenségednek, a te jelentőségednek, tökéletes lényednek. Hogy lássunk téged, hogy ne nézzünk át rajtad, mintha egy ablak lenné, vagy levegő. Segíts, hogy beléd akadjon a tekintetünk, a gondolataink, hogy ne tudjunk tőled szabadulni, hogy egészen lenyűgözzön a te nagyságod, hogy előttünk állsz a történeti leírásokban. Segíts, Urunk, bennünket, hogy előbb-utóbb le tudjunk térdelni előtted, és tudjuk a szívünkben megfogalmazni, hogy te vagy a minden, és veled szembe hadd lássuk magunkat, hogy mi vagyunk mik. Lássuk a bűnösségünket, lássuk törékeny voltunkat, lássuk kegyelemre szorultságunkat, elveszettségünket. És így öleljünk át téged, mint Urunkat, mint megváltónkat. Köszönjük néked, hogy a te imádatodra eljuttatsz mindenkit, akit akarsz, és kegyelemből teszed, irgalomból teszed ezt. Köszönjük néked, hogy bennünket is az imádóiddá akarsz tenni, hogy nem adod fel ezt az erőfeszítésedet, és nem fogod feladni soha. Nem akarod, hogy mást imádjunk, nem akarod, hogy másnak adjuk az imádatot, akik tönkretesznek minket, vagy ami tönkretesz minket, ami boldogtalanná, kietlenné, kiégetté tesz minket, hanem azt akarod, hogy téged imádjunk, aki boldoggá teszel, aki örökre teljessé megváltott emberré teszel, aki üdvösséget adsz nekünk. Segítsünk, hogy a te imádatodban bele tudjunk lépni, oda szálljuk erre magunkat csendes magányunkba, és aztán hadd fogalmazzuk meg imádságunkba, szavainkba is, hogy mi imádunk téged. És köszönjük néked, hogy akkor elküldesz minket, és köszönjük ezt a küldetést, amiben részesítesz is, hogy menjünk és tegyünk róla tanúságot. Hadd legyen tele a szívünk a te dicsőségeddel, és úgy hadd beszéljünk rólad. Hadd legyen túl csordultig tele a szívünk veled, hogy beszélhessünk rólad. Hadd legyél te a csontjainkba rekesztett tűz, amit nem tudunk magunkba tartani, amit mondani kell, akiről beszélni kell, akit oda kell tenni mások elé, hogy ők is lássák, hogy ők is imádják, hogy ők is hirdessék aztán. Kérünk, hogy segíts minket, Urunk, hogy imádatodba meg tudjunk újulni újra és újra minden napon, és tudjuk ezt gyakorolni és utána hirdetni a te nevedet. Köszönjük néked, hogy mindezeket elénk hoztad ma is, és kérünk, hogy áld meg a szívünket, lelkünket. Kérünk téged a megvigasztalásra szoruló testvéreinkért. Vigasztald, bátorítsd, erősítsd őket. Kérünk téged a betegségben sínylődőkért, hogy vigasztald, erősítsd őket gyógyító szereteteddel, kórházba vagy otthoni beteg ágyukon. Imádkozunk a gyászolókért, a megszomorodott szívű emberekért, hogy vigasztallásoddal vedd körül őket is. És kérünk téged, hogy a jólét napjaiban, a békesség napjaiban segíts minket, hogy tudjunk imádni és hálát adni néked mindenért, amit adsz nekünk. Köszönjük néked, hogy itt lehetünk, köszönjük, hogy mindezeket hallhatjuk te tőled. Légy áldott, Urunk, hadd imádjunk téged most is. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem először is azt, hogy imádságban is megemlékeztünk a gyászolókról. Emlékezzünk meg arról, hogy Ercsei Mihály nagysolymosi testvérünk 5 éve hunyt el. Január 9-én szólított el az Úr szerető párja, családja és barátai köréből. Akik ismertük és szerettük őt az erdélyi testvérgyülekezetünkből, ott járva kelve tapasztaltuk a vendégszeretetét, a kedvességét. Isten akaratában megnyugodva emlékezünk rá. Isten vigasztalja az itt maradottakat. Kérdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmainkat, melyeket a szokott időben megtartunk, szeretettel hívunk és várunk mindenkit a bibliaórára, imaórára, ifjúsági órákra, énekkarba, minden alkalomra. Hirdetem, hogy jövő vasárnap az Isten kegyelméből megérjük, akkor az úrasztalát megterítjük, tehát úrvacsorai közösségünk lesz, úgy készüljünk az Isten tiszteletre. Végezetül azt hirdetem még, hogy most az Isten tisztelet végén lesz egy negyedórás, 20 perces szünet, és utána lesz egy körülbelül ugyancsak negyedórás, 20 perces kis koncert. Szőke Endre barátunk és testvérünk, aki itt ide jár a gyülekezetünkbe, vizsgázni fog hegedű tanszakon, és szeretne egy kicsit készülni, és előadja itt a két vizsgadarabját, Dohnányi Ernőnek az első hegedű versenyből az első tételt, és Hacsatúrján Nocturne-jét. És egy neves ember, akit ismerünk már, Klebnicki György testvérünk fogja őt kísérni, híres szegedi zongoraművész testvérünk. Aki szeretné ezt meghallgatni, azt hiszem tényleg negyed óra, 20 perc ez a zenei blokk, azt nyugodtan maradjon itt, majd megrázzuk a csöngőt, és akkor már azt kérjük, hogy maradjunk csöndbe, és figyeljük majd őket. Örömmel, szeretettel várjuk, és szeretettel köszöntjük a művész urat is körünkben. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora.